Üdvözöllek benneteket szeretettel. Lábadozóban vagyok egy betegségből, úgyhogy a hangom az lehet, hogy kicsit rekettes, fátyos lesz, nézzétek most ezt el nekem. Igazából egész életemben már kicsi koromtól elég sok nyavajával küzdöttem, és aztán egy idő után a miért kérdéseket követően eljutottam odáig, hogy oké, a gyengeségeimen keresztül megmutatkozik Krisztus ereje, és én kívánom, hogy ma is így legyen, és most én sem arra nézek, hogy mit érzek fizikailag, hanem Krisztusra nézek föl. És ez a vágyam, hogy ti is teljes szívvel Krisztuson csüggjetek ma is. A Galata levélből olvasom fel a következő szakaszt. Az 5. résznek az első 16 versét. Tehát Galata 5:1-16. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál, mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit nem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és falljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Pál apostol azért levélben értekezik a Galata területén lévő gyülekezettel, gyülekezetekkel, mert messze van tőlük. De neki, akármilyen messze is van ezektől az emberektől, továbbra is fontosak. Mivel Krisztus fontos neki, ezért ők is fontosak maradtak a számára, akikért Krisztus meghalt. És Pál nagyon szenvedélyesen kérlel, int, érvel, és próbálja meggyőzni őket, hogy Krisztusban maradjanak meg. Fölteszek most egy kérdést, háromféle válasz közül válasszátok ki, hogy szerintetek mi a legfontosabb közülük Pálnak, amikor ezt a részt írja. Tehát a kérdés, mi a legfontosabb szerinted Pálnak, amikor ezt a levelet írja? Az egyik lehetőség, hallgass végig mindet, és aztán válaszoljál. Az egyik, hogy Pál tanításához maradjanak hűségesek a galatabeliek. A másik, hogy Krisztussal kapcsolatban maradjanak. A harmadik, hogy ne mások tanítását kövessék. Nem tudom, hogy követhető volt-e, és hogy magadban tudsz-e most erre választ adni. Én a középsőt választottam. Igen, Pálnak fontos volt, hogy az ő tanítása mellett maradjanak, ez nem a középső, ez az első. De nem ez volt a legfontosabb. Fontos volt neki, hogy ne hallgassanak tévtanítókra, de mindez miért volt fontos? Azért, hogy a Krisztussal való kapcsolatuk megmaradjon. Úgyhogy első fontos pontként szeretném ezt mondani, hogy ez a rész sem elvi dolgokról szól. Hogy én így gondolom, ő úgy gondolja, ti meg, hát gondoljátok úgy, ahogy én gondolom. Nem, nem ez a lényege. A Krisztussal való kapcsolat alapjait félti itt Pál, hogy arról eltévednek. Márpedig, ha az alapokról eltévednek, akkor egyszerűen a Krisztussal való kapcsolat sem marad meg. És nagyon röviden vegyük is sorra, hogy mi ez a Krisztussal való kapcsolatnak az alapjai. Ugye az, hogy minden ember bűnös, és a bűneink választanak el Istentől. Az, hogy Krisztus meghalt értem, és az áldozata megsemmisíti a bűneimet. Még egyszer mondom, megsemmisíti a bűneimet. És hogyha én ezt elfogadom tőle hitben, akkor kapcsolatba kerülök Istennel. Örök életem van, és ez a kapcsolat nem akármilyen kapcsolat. Ez nem olyan kapcsolat, hogy ó, vasárnap szép ruhát veszek fel, és eljövök egy helyre, mert keresztény vagyok. Nem. Ez egy szeretett kapcsolat, ami minden nap, a nap 24 órájában működik. Mi ugyancsak az ébredésünktől az elalvásunk pillanatáig tudjuk ezt kontrollálni, de Pál ezt is írja, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk vele. Tudnilik, Izrael őrzője nem szunnyad, teljesen mindegy, hogy mi alszunk, a kapcsolatra ő vigyáz közben, és ránk vigyáz közben. Tehát 0-tól 24 óráig lévő szeretett kapcsolatba helyez bele minket Krisztus. És Pál apostol ezt a kapcsolatot félti, hogy ez el ne vesszen, mert ha ez elvész, minden elvész. És ez így van a mi életünkben is. Ha ez megvan, picit félve mondom ki, mert néha én sem így érzem. Mindenem megvan. Azt nagyon jól tudom, hogy ha ez nincs meg, akkor semmim nincs meg, bármim lehet. Semmit nem ér. Semmit nem ér. Ha ez nincs meg. Az ördög támadja ezt a kapcsolatot sok mindenen keresztül. Például megjelentek kedves zsidó hívők, akik Krisztusban hívőkké lettek, de ugye ők a régi helyzetből jöttek, és nekik azt tanították, hogy az Istenhez való tartozás jele, hogy körül metélik a kisfiúkat, 6. vagy 7. napon, bocsánat, most nem tudom. 8. napon. Köszönöm. Tehát ez jelenti az Istenhez való tartozást. Igen ám. De közben valami megváltozott. Közben Krisztus testben megjelent, mert eljött az idő teljessége erre nézve, hogy a megváltó eljöjjön a földre. Meghalt, feltámadt, tehát elkezdődött egy új szövetség. Egy egészen új dolog. Mi ma könnyen, hát hogy mondjam, eldöntjük az ige alapján, hogy ja, hát persze, hát nem világos. Hát olyan világos ez, ami le van írva. Igen, de akkor ez éppen történt. Akkor még nem volt meg az új szövetség, amit mi ma bármikor kinyithatunk. Akkor megvoltak ugye a bizonyos szent iratok, amiket olvastak, és éppen alakulóban volt az, hogy ugye most születik egy egészen új Istennel való kapcsolat a pogányok számára is. És ezt kijelentésből vették, még nem volt igazából így leírva. Nem volt olyan könnyű eligazodni és eldönteni a dolgokat. Szükség volt arra, hogy Pál hát ilyen szenvedélyesen és részletesen írjon a dolgokról. És nekünk is szükségünk van arra, hogy ne csak elvileg értsük meg, hogy ja, persze, igaza van a Szentírásnak, hanem hogy a Szentlélek élővé tegye bennünk, mert csak az használ nekünk. Csak az mozdít előre, hogyha a Szentlélek élővé teszi bennünk az írásokat, és megérteti velünk, hogy ő most mit cselekszik, a mi időnkben mit cselekszik. Ha ezt megértjük, akkor igazán eleven az életünk. És hát természetesen, ahogy akkor voltak aktuális problémák, mint ugye a törvénynek ez tehát hogy mondjam, a törvény külsőségeinek a hangoztatása, mert természetesen az nem változott meg, hogy Isten mit kíván, hogy a szívünkbe legyen írva, az a bizonyos 10 ige, amit hogyha maradéktalanul sikerül hát a szívünkbe írni, és azt szerint élni, na az már úgy tökéletes. Tehát ez nem változott, csak itt a külsősége, a törvény külsőségeiről volt szó. És fölteszem a kérdést, hogy vannak-e olyan külsőségek ma, amik nekünk túl fontossá válnak, vagy körülöttünk lévő embereknek túl fontosak. És ugye elkezdenek győzködni bennünket róla, hogy hát igen, Krisztus, persze, az fontos, meg. Nem mindegy, hogy be van-e fedve a fejed, vagy nincs befedve a fejed, nem mindegy, hogy milyen hosszúsága van a hajadnak, nem a szoknyádnak. Szoknya az nem mindegy, hogy milyen hosszúsága van. A hajadnak mindegy, hogy milyen hosszúsága van. Vagy hasonló dolgok, tehát hogy most Krisztus és milyen húst nem szabad enni, vagy szabad enni. Krisztus és milyen napot kéne munkaszüneti nappá tenni, és milyen napon ne dolgozzunk semmit, és gyülekezzünk össze. Ezek külsőségek. Abszolút külsőségek. Ezen ne vitázzunk. Ha valakinek nagyon fontos, de még erre visszatérek. Szóval, tehát, hogy hagyjuk rá. Még majd ehhez visszatérek. Vagy akár, amit mi kis rítusokként kialakítunk, és ahhoz kötjük a hitünket, fontos, hogy minden reggel, minden nap igét olvassunk, imádkozzunk, fontos, hogy itt legyünk a gyülekezetben. De ha a kapcsolat eltűnik mögüle, akkor csak egy üres szokás marad, és akkor esetleg becsapjuk magunkat a saját kis külsőséges törvényeinkkel, hogy igen, kinyitottam, el is olvastam végig a napi igét, oké, és aztán megyek, mert tudom, hogy mit akarok ma csinálni, elvégzem, és legorombítok mindenkit, aki ennek útjába áll, stb. Talán értitek a lényegét, hogy miről beszélek. Tehát sem mások, sem a magunk kis, hát hogy mondjam, külsőséges dolgai nem válhatnak kiegészítő törvényé, sem fontosabbá, mint a Krisztussal való kapcsolatunk. Egy kapcsolatot megtartani, energiába kerül. Nem tudom, hogy te mennyire gondolsz erre, akár ha házasságban élsz a házasságot kapcsán, a családban élsz a családi kapcsolataidban, vagy akár a baráti vagy munkahelyi kapcsolataidban. Egy kapcsolatot ápolni, ahhoz éberség kell, odafigyelés, sőt, odaszánás kell hozzá. Az nem marad meg magától egy kapcsolat jól. Nem marad egy kapcsolat élő, tartalmas, szeretett kapcsolat, csak ha vigyázunk rá, csak ha mindent megteszünk érte, amit megtehetünk, hogyha keresem a másik kedvét, megpróbálom megérteni a gondolatait, hogyha figyelek az igényeire. És igazából a Krisztussal való kapcsolatunk is egyedül így marad élő, egyedül így marad meg, hogyha én is igyekszem odafigyelni ő rá, az ő gondolataira, az ő igényeire. Tudod, hogy Isten igényli, hogy időt tölts vele? Egy pásztor mondta el, hogy minden nap egy órát, mielőtt az aznapra betervezett dolgokhoz fogott volna, Istennel töltött. És egy bizonyos napon is, és igazából nagyon elégedett volt, hogy egy egész órát odafigyeléssel imádkozik, igét olvas, és igyekszik áttörni az akadályokon, és Istennel van. És vége volt az órának, becsukta a Bibliát, hogy indul, és ahogy a kilincsre tette a kezét, egy hangot hallott, hogy ne menj még. És tudta, hogy rajta kívül nincs senki, hátrafordult, és akkor újra hallotta, hogy ne menj még. És akkor megértette, hogy Isten szól. Istennek is vannak igényei a veled való kapcsolatban. Igényli a társaságodat. Ne menj még. Emlékezz erre a három szóra, amikor a vele való kapcsolatodra gondolsz. Igényel téged, szeret téged, jól esik neki veled lenni. Figyelj oda, és odaszánással, éberséggel, szeretettel keresd, hogy mi az ő igénye ebben a kapcsolatban. Azt olvastuk, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg. Nagyon fontos a keresztény szabadság. Elég rossz összefüggésben került ez szóba, akik a médiában hallották vagy olvasták. Itt milyen értelemben ír Pál a keresztény szabadságról? Abban az értelemben, hogy akik Krisztusban újjászülettek, azok szabaddá lettek a törvény külsőségeitől. Mert Krisztus mindazt fölülírja. Nem kell körülmetélkedni, nem kell áldozni, stb. Nagyon sokféle szertartásuk van ma is a zsidóknak. Krisztus nagy árat fizetett a szabadságunkért. És ez talán egy kicsit megfoghatatlan most, hogy oké, hát igen, nekem ezzel nincsenek nagy problémáim, hogy külsőségekre figyelnék, vagy hangsúlyt tennék, és ettől szabadnak is érzem magam. De tegyük föl azt a kérdést, ami viszont egy ma nagyon is kísértő tévtanításként jelentkezik, hogy ha én Krisztusban szabaddá lettem, ez azt jelenti, hogy azt csinál, akkor azt csinálok, amit akarok. Mert a kegyelem úgyis már megvan Krisztusban a számomra, ő megszerezte. Tehát végül is nem olyan nagy dolog az, hogy ha én testi módon gondolkodok, testi módon cselekszem, a kegyelem elfedez. És amúgy meg mindent úgy csinálok, ugyanúgy dicsőítek, ugyanúgy imádkozom, ugyanúgy eljövök a gyülekezetbe. Hát egyébként meg a kegyelem elfedezi. A keresztény szabadság nem ez. A keresztény szabadság az, hogy szabaddá lettem a bűneim rabságától. Szabaddá lettem arra, hogy belépjek a szentek szentjébe Jézus vére által. Krisztus nagy árat fizetett ezért a szabadságért. Ezen a héten is annyira szíven ütött, hogy föl sem tudom mérni, min ment keresztül Krisztus, hogy engem visszavezessen az Atyához, és hogy Isten gyermeke legyek. Néhány, most azt mondom, hogy apróbb dolgot tudunk belőle. Igen, azt, hogy de egyrészt, hogy ugye csúfolták, nem értették meg, addig sem még tanított, amikor pedig eljöttek a szenvedésének a napjai, akkor megkorbácsolták, leköpködték, keresztre feszítették. Tudjuk, hogy ez micsoda kínhalál volt fizikailag is, de hogy ő belül micsoda tusát vívott, ezt mi nem tudjuk fölfogni egyelőre. Ebből lehet, hogy egy kicsit időnként megnyit nekünk, és az nagy kegyelem, mert annál inkább igyekszünk arra, hogy nehogy hiába valóvá tegyük a kegyelmet, amit kaptunk. Krisztus megjárta a poklot, és ez nem csak olyan dicsőséges, hogy hopsz, leszállt, és megszabadította, akárhogy is kell érteni ezt azokat, akik ott voltak, vagy hát, hogy prédikált nekik, és hogy foglyokat vitt magával fogva, igen, övé lettek a pokolnak és a halálnak a kulcsai. De mi is történt azok alatt, a napok alatt? Ő nem tudott magától föltámadni. Őt az Atya támasztotta föl. Neki várnia kellett, és megállni abban, hogy nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Küzdöttél már valaha, biztos vagyok benne, hogy igen. Érezted úgy, hogy majdnem vért izzadsz, mert olyan a harc, olyan erős a harcod, hogy kitarts. Krisztus előtted járt, hidd el, előtted járt. Nem volt neki könnyű, mindent megtett, érted? Te voltál előtte. És Krisztus jutalma az, hogy amikor eljön az a nap, hogy átlépsz a dicsőségbe, fölvezet téged az Atya trónjához, és azt mondja, hogy Atyám, itt van a te fiad, itt van a te lányod. Amikor Pál szenvedélyesen érvel, kérlel, és meggyőzi a galatabelieket, akkor ezért teszi, mert betekintése volt abba, hogy Krisztus mit tett. Azért, hogy minden ember üdvözüljön. Minden ember ezen a földön. A körülmetélés nem tud ehhez semmit hozzáadni. Semmilyen emberi rendelés nem tud hozzáadni, mert ez önmagában tökéletes. Utána kerestem a Bibliában a szív körülmetélésének, mert tudtam, hogy erről viszont már az Ószövetség is ír. Igen, az Ószövetség is ír. Tehát amikor még érvényben volt az a törvény, hogy az Istenhez való tartozást egyik első jele a körülmetélés. Isten már akkor is lelkére beszélt a népének, hogy a szíveteken látszódjon meg, hogy Istenhez tartoztok. És mit is jelentett ez? Az 5 Mózes 10.16-ban olvashatjuk, metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. Tehát a szív körülmetélésénél gondoljunk a saját büszkeségünkre, gőgünkre, akaratosságunkra, makacságunkra. Ha ezek ott laknak, virágzanak, és hát előjönnek belőlünk, akkor a szívünkön nem látszik meg, hogy Istenhez tartozna. Nincs körülmetélve. De Istennek fontos, hogy ezek mind ki legyenek vágva belőlünk, és az áldozata elég rá. Ha bármivel találkozol ezek közül magadban, nézz Krisztusra, mert ő elég erős, még hogyha te elég erőtlennek is érzed magad ahhoz, hogy szembeszállj ezekkel a dolgokkal. Aztán egy másik igei hely, az 5 Mózes 30-ban a 6. vers, és körülmetéli az Úr a te Istened, a te szívedet és a te magodnak szívét, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Ez a csodálatos dolog, hogy amikor Isten cselekszik a szívünkben, tehát ezt a szív körülmetélését ezek szerint nem nekünk kell csinálnunk, vagy nem valaki végzi el rajtunk, hanem maga Isten körülmetéli a szívünket, hogy szeressük őt teljes szívünkből és lelkünkből, hogy életünk legyen. Csodálatos hír ez. És vigyük ezt el a szívünkben, hogy Isten bennünk akar cselekedni valamit, ami sokkal mélyebb, jobb, mint a fizikai körülmetéléssel való Istenhez tartozás, az, hogy megváltoztat belülről, és segít, amikor észrevesszük, hogy még nem eléggé változtunk meg, még nem mindenben változtunk meg, akkor csak Istent kell segítségül hívnunk, és ő segít levágni azokat a dolgokat, amik hát az istentelenségünknek a tartozékai. Csak egy zárójeles gondolatként jegyzem meg, hogy Pál mennyire erősen meg akarta mindezekről győzni a galatabelieket. Egy hasonlatot használ, ami nagyon szépen van itt kifejezve a Bibliában, bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket. Tehát aki Krisztusról el akarja vonni a körülmetélkedés törvényével a tekinteteket, bárcsak ki is heréltetnék magukat. Ez ezt jelenti. Úgyhogy Pál tudta, hogy itt komoly dolgokról van szó, és komolyan fogalmazott, úgyhogy megértsék, hogy meghökkenjenek, és azt mondják, hogy oké, jó, akkor kezdem érteni most már. Tehát most nem a testi dolgokra, hanem a lelki dolgokra nézve gondoljunk arra, hogy igen, ez komoly dolog. Oké, kezdem érteni. Igen, Uram, gyere, kérlek, hogy a szívemen végezd el mindazt, amit te akarsz, hogy én láthatóan is hozzátartozó legyek. Végül itt a szakaszban még óvja a testvéreket Pál apostol attól, hogy egymással civakodjanak, veszekedjenek, egymást marják, fajják, mert én így gondolom, te úgy gondolod, én jobban tudom, én tudom jobban, nekem van igazam, nem mert nekem van igazam. Minden ilyen jellegű veszekedés, vitatkozás, testies, és az ördögnek készít helyet. És ezért Pál apostol óvja őket, ne csináljátok, ne veszekedjetek, ne marjátok, ne faljátok egymást. És ez nem csak a gyülekezetben igaz, ez igaz az egyéb kapcsolatainkban is. Igaz a házasságunkban, a családunkban. Olyan könnyű azt gondolni, hogy nekem van igazam, én csinálom jól, mert lehet. Egyszer igen, egyszer nem, az is lehet. De miről olvastunk, hogy mi fontos? A szeretet által munkálkodó hit, meg az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. És hogy kinek mi a véleménye, hogy miről van meggyőződve? Teljesen mellékes. Tegyük le a különbözőségeinket a gyülekezetünkben, az otthonainkban, az emberi kapcsolatainkban. Tegyük le a különbözőségeinket, és adjuk át a helyet Istennek, akinek mindig igaza van. És egyedül neki van igaza. Egyedül neki van mindig igaza. És az a legjobb nekünk, amikor az ő igaza teljesül. Be kell fejeznem, gondolom. De különben már a végén tartok. Csak annyi még, hogy a múltkoriban észrevettem, hogy annyira feszült vagyok, és elég kiállhatatlanul viselkedek. És voltak én nekem már ennél sokkal jobb, hosszú szakaszaim, és hát mi van velem, mit csinálok, miért van ez most így, mit csinálok rosszul, és hát elgondolkodtam, hogy ja, hát igen. Volt nekem régebben reggelente egy kedves imádságom, amit hát bizony az utóbbi időben elhanyagoltam. És ez nagyjából így hangzott, hogy Uram, én a mai napon is, nem csak ennyiből állt, de mondjuk az ide vonatkozó része így hangzott, Uram, én a mai napon is leteszem a másokkal való különbözőségeimet, és nem harcolok, hanem neked adok helyet. Hát most aztán rájöttem, hogy van jelentősége, hogy elmondjam. Ez nem csak olyan kis saját rítus, ez nem csak olyan kis, hogy csinálom szép, ha meg nem csinálom, hát elmaradt. Nem, ezzel bizony magamnak és másoknak is kárt okozok. Egy gyakorlati tanácsként vigyük még ezt magunkkal. Reggelente emlékezzünk meg erről, hogy én ma leteszem azokat a dolgokat, amikben annyira úgy érzem, hogy nekem van igazam. És Istennek fogok helyet adni, és az ő szeretetének, és engedni fogom, hogy ő munkálkodjon. És hogyha valamit elrontottam ebben, rögtön hozzájövök, és rögtön azt mondom, hogy Uram, visszafordulok hozzád, kérlek, bocsáss meg, veled akarok járni. Ne én éljek, Krisztus éljen bennem. Nem tudom, mennyire tudtam foghatóan átadni azt, ami ma az igék alapján, amit ma Isten a szívemre helyezett. De én nagyon remélem, hogy ő helyére teszi, kipótolja, és hogy ő maga a szívetekben belül beszél veletek, elmondja, mennyire szeret, mennyire fontosak vagytok neki, elmondja nektek, hogy mi a személyes terve veletek, elmondja nektek az igéből, elmondja csak úgy a szívetekbe. És még egy apró ima, elmondhatjuk, hogy Szentlélek, kérlek, jöjj, és figyelmeztes, amikor én nem figyelek eléggé oda. Amen.